Hát köszöntsek én is szeretettel mindenkit ma este. Örülünk, hogy újra alkalmat ad nekünk Isten az együttlétre. Nem természetes dolog ez, testvérek, hisz tudjuk, hogy az élet minden pillanata külön ajándék Isten részéről számunkra. Gyertek, imádkozzunk, kérjünk áldást együttlétünkre. Teremtő Istenünk, édesatyánk, a Jézus Krisztus által újra hálás szívvel merészkedünk eléd, tudva azt, hogy aki hozzád jön bizalommal és reménységgel, azt Jézus ígérete szerint semmiképpen el nem küldöd magadtól. Amikor el is küldesz valakit magadtól, előzetesen megtöltöd a szívét a bűnbocsánat örömével, a tiszta élet ajándékával, azzal a mennyei békességgel, aminek a birtokában már könnyű szívvel mehet tovább. Köszönjük, hogy újra és újra jöhetünk eléd gondjainkkal, terheinkkel, kérdéseinkkel, netán aggodalmainkkal és félelmeinkkel. Jöhetünk eléd úgy, ahogy vagyunk. Köszönjük, hogy elfogadsz minket. És köszönjük, hogy tisztába teszed életünket, köszönjük, hogy ismételten részesítesz minket a mennynek drága javaiból, mert látod, ez a föld semmiképpen nem tud megelégíteni minket. Annyi mindent ígér, és olyan keveset ad. Köszönjük, hogy te megadod nekünk azt, amit ígérsz. Köszönjük, hogy benned nem lehet csalódni. Köszönjük, hogy veled sokkal könnyebb hordozni az élet terheit, és hisszük azt, hogy a te jelenlétedben ma este is újra megnyílik fölöttünk az ég, és ismét hallhatjuk a mennyei szózatot, ami szívünkhöz érkezve ismét elvégezheti bennünk az újjáteremtő munkát mindnyájunk örömére és javára. Áldott légy azért, Istenünk, hogy elfogadod alázatos könyörgésünket, és meghallgatsz minket. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Folytatódik a Négy szem közt Jézussal című sorozatunk. Ezúttal egy férfi szembesül Jézussal egy nagyon ismert bibliai történet alapján. Márk evangéliumának a 10. részéből olvasom a 46. verstől kezdődően Isten igéjét. A Márk evangéliumából a 10. részből a 46-tól 52-ig terjedő verseket hallgassuk figyelmes lélekkel. És Jerikóba érkeztek. És mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimentek, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott ült az úton, koldulván. És amikor meghallotta, hogy ez a názáreti Jézus, kezdett kiáltani, mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És sokan feddették őt, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltott, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akkor Jézus megállván azt mondta, hogy hívják elő. És előhívták a vakot, mondván néki, bízzál, kelj föl, hív téged. Az pedig felső ruháját ledobván és felkelvén Jézushoz ment. És felelvén Jézus azt mondta neki, mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig azt mondta neki, Mester, hogy lássak. Jézus pedig azt mondta neki, eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte Jézust az úton. Drága testvérek, már az első sor megint egy nagy örömhű számunkra. Az ugyanis, hogy Jézus és a tanítványai Jerikóba érkeztek. Jerikóról azt olvassuk a Szentírásban, hogy egy ősrégi város, több ezer éves város manapság már Jerikó. Jerikó a pálmák városa, de az Ószövetség leírása szerint egy valamikor megátkozott város volt. És mint megátkozott város, Jerikó jelképezi ezt a bűnbe esett világot, a mi életünk színterét, ami a bűn miatt átok alá esett. És ebben van a nagy örömhír, hogy Jézus ebbe a megátkozott városba eljött. Ebbe a bűn által megterhelt világba megérkezett. Hiába vádolják sokan Isten, hogy hol volt akkor, amikor a holokauszt borzalma zajlott, meg hol van akkor, amikor annyi betegség gyötör embereket, hol van akkor, amikor annyi gyalázatos gyilkosság, terrorista robbantás és egyebek történnek. Valaki úgy fogalmazott, hogy Isten azáltal bizonyította igazán az emberrel való együttérzését, az iránta való nagy szeretetét, hogy embertestben eljött közénk, és magára vette a legborzalmasabb kínszenvedést, amit nem múlhatott fölül a kereszthalált, sem a holokauszt borzalma, sem egyéb mai borzalmak. Igen, Isten a bűn által megátkozott élet térbe lépett be Jézus által. Jerikóról azt olvassuk az Ószövetségben, hogy amikor a honfoglalás zajlott Józsué idejében, akkor miután bevették ezt a várost, ugye Isten is segített különös csoda révén Jerikó nagy kőfalainak a leomlásánál, akkor egy átok hangzott el a város fölött, hogy aki azt újjáépíti, az első szülött fia élete árán vesse meg annak a városnak az alapját, és a legkisebb fia élete árán állítsa fel annak a kapuját. És ezen borzalmas kettős átok ellenére később került mégis valaki, egy Hiél nevű férfi, aki valóban két fia élete árán építette föl újra Jerikó városát. Döbbenetes áldozat árán épült tehát újjá a megátkozott Jerikó. És ma is ilyen döbbenetes, drámai áldozatok árán épít sok-sok apa, sok-sok anya magának karriert, jövőt, hírnevet, dicsőséget. Mert hányszor rámegy, nem csak az egyik, hanem a másik gyermek élete is, arra kibicsaklott gondolkozásra, arra becsvágyó életvitelre, ahol nem a gyermek van az első helyen, hanem a pénz, a karrierépítés, a dicsőség, a hírnév, a hatalom vágy. És jaj, lehetne egy drámák sorát megemlíteni arra nézve, hogy mennyi gyermek élete lesz áldozatul az ilyen szülői törtetés oltára. Mint a Hiél két fia, hogy épüljön föl Jerikó, akár az átok terhe alatt is, akár a fiak élete árán is. Testvérek, nagyon jó lenne személyesen szembesülnünk azzal a kérdéssel, hogy vajon nem szenvedtek-e kárt valahol a gyermekeink, vagy nem szenvednek-e kárt ott, abban a családban, ahol még vannak apró gyermekek, amiatt, hogy talán túl sok időt töltünk a karrierépítéssel, az anyagiak megszerzésével, és közben nincs idő a gyermekek lelkével foglalkozni. Mert manapság valaki úgy fogalmazott, hogy a szeretet annyi, mint idő. Ha nincs időd férként a feleségedre, akkor azt jelenti, hogy nem szereted őt. És fordítva. És ha szülőként nincs időd a gyermekedre, azt jelenti, hogy nem szereted eléggé őt. Akkor is, ha azt mondod, azért hajtasz reggeltől estig, hogy legalább pénze legyen annak a gyermeknek. De a gyermeknek nem pénzre van szüksége, hanem szeretetre. Időre, együttlétre, Arra, hogy ne érezze árva magát, hogy ne úgy nőjön föl, hogy azt érezze, hogy ő áldozattá vált bizonyos olyan törtetések oltárán, amelyek nem Isten szerint valók voltak. És hát nézzük meg, Jézus ebbe az átkozott városba érkezett meg. És mikor kimenne ebből a városból, mert nem akarja úgy elhagyni ezt a várost, hogy ne venné észre azt, akiért jött, akkor ott van az útszélen ez a nagyon ismert személy, Bartimeus, ez a fiatal vak ember, akinek a neve is azt jelenti, hogy a tisztelt, a megbecsült fia. Különös. Jerikóban ott élhetett egy megbecsült, tisztelt apa, akinek lám a fia a vaksága miatt koldusbotra jutott. Ott van az útszélén a porban, mondhatni a leglecsúszottabbak között. Most hát igen, nem egyszer történik ilyesmi. Hogy tisztelt, megbecsült szülők gyermeke elcsúszik. Ha pedig az okok után nyomozunk, akkor kiderül, hogy nem egyszer megint az időhiány, a szeretet hiány, a törődés hiány, a figyelem hiány miatt jut útszélre, rossz társaságba, valahol lélekvesztőbe az a gyermek. És bizony ezért nekünk szülőknek kell sokszor bűnbánatot tartanunk. Mert jaj, amikor már valaki útszélre kerül, lelki értelemben, vagy netán fizikai értelemben is. Jaj, amikor valaki már arra kényszerül, hogy másoktól kolduljon. Nem mindig pénzre gondolunk itt, hanem amikor koldulnia kell már a szeretetet, mert nem kapott eleget. Amikor koldulnia kell a jó szót, mert olyan kevés jutott neki belőle. Amikor koldulnia kell a megértést, mert talán kevés jutott neki belőle. És bizony lehetne itt fokozni, apró pénzre váltani hétköznapi életünk kapcsolataiban, hogy mennyire figyelünk mi egymásra. Vajon a mellettem levő nem válik-e koldussá éppen miattam, mert nem adtam meg neki azt, amire szüksége volt. Vajon nem válik-e kiégett szívűvé a társ mellettem, mert nem kap megfelelő szeretet adagot tőlem. Egyszer egy keresztjén orvos 30 évi praxis után azt mondta egyik barátjának, hogy rájöttem évtizedek szolgálata után, hogy a legjobban a szeretet gyógyítja az embereket. Így van ez, doktor úr? Azt hiszem, így van. Ugye? Legjobban a szeretet gyógyítja az embereket. Persze ez a kétkedő barát visszakérdezett, jó, jó, doktor, de hát mit tesz akkor, ha nem válik be ez a recept? Azt mondja, megduplázom az adagot. Ó, de jó lenne megdupláznunk az adagot, testvérek. Férként a feleségem iránt, több mint 38 éve vagyunk házasok, és bizony szükség van arra, hogy naponta megduplázzuk az adagot. És a gyerek iránt is, a szülőnek naponta meg kellene duplázni a szeretet adagot. Azért, hogy ne betegedje meg a lelke. És a kollégák, munkatársak a munkahelyen is gyakorolhatnák rendszeresen, hogy duplázzák meg a szeretet adagot. Mert a legjobban ez gyógyítja a lelkeket. Most testvéreim, Jézus ezt nagyon jól tudta, hogy a Bartimeusnak, ennek a vaksága miatt koldusságra jutott fiatal embernek erre van a legnagyobb szüksége. Mert noha az apja tisztelt és megbecsült volt, mert a neve azt jelentette, a Timeus, de ő már nem kapott eleget ebből a tiszteletből és megbecsülésből. Most hát jön valaki az ő élete terébe, az ő sötétségébe, az ő kivetettségébe, útszélre szorult állapotába, akitől megkapja azt a tiszteletet és megbecsülést, amit másoktól nem kapott meg. Mert ilyen a mi Istenünk. Mindig azt hozza, ami éppen hiányzik, amire a legnagyobb szükséged van. Azt olvassuk alapigénkben, hogy ez az ember meghallja, hogy Jézus arra jár. És valami szent sóvárgás támad a szívében. Elkezd kiáltani, Uram, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajta. Múlt századi neves költő nő Sándor Judit így fogalmaz a Várlak című versében. Borzongató hideg van itt, nélküled áll a szívverés. Fészkünkben te vagy a meleg, a teljesség, az erő, a béke. Minden koldus léleknek van ilyen érzése, hogy borzongató hideg van itt. És tudjuk, hogy amikor már borzongat a hideg, akkor előbb-utóbb begyújtani kényszerülünk, akkor is, ha sokba kerül a fűtés. Mert nem otthonos a hajlék, ha nincs benne elég meleg. És nem otthonos az emberi szív, ha hiányzik belőle a szeretet melegsége. És nem otthonos egy házastársi kapcsolat, ha kihűl belőle a szeretet. És nem otthonos a szülő és gyermek kapcsolat, a barát és barát kapcsolata, ha kihűl belőle a szeretet. És ezért van szükség arra, hogy azt mondjuk mi is, mint ez a költő az ő versének címében, hogy várlak. A borzongató hidegben, ahol te vagy a szívverés, te vagy a meleg, te vagy a teljesség, az erő, a béke. Igen, ott az én didergésemben várlak téged, hogy hozd el azt, ami hiányzik az én életem fészkéből. Hozd el azt, ami hiányzik a kapcsolataimból. És lám, Jézus ezt hozza Bartimeusnak, és a mai Bartimeusoknak is. Csak hogy ezek a Bartimeusok tudatában kell legyenek az ő helyzetüknek. És ezt igenis meg kell, hogy tudják fogalmazni. Mert Jézus, mikor már másodszor is kiállt utána, noha a tömeg csitítja, hogy hallgassa és ne zaklassa Jézust, akkor Jézus megkérdezi, hogy mit akarsz, hogy veled cselekedjem. Pedig tudta Jézus nagyon jól, hogy ennek az embernek mire van szüksége. Figyelemre, törődésre, tisztességre, megbecsülésre, amiből nagy-nagy hiány szenvedett. Hiszen nézzük meg, hogy bánnak vele a Jézust körülvevő emberek. Mikor elkezd kiáltani, és hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam, akkor sokan feddették őt, hogy hallgasson. Mit akarsz te ott? Te csak egy vak, te csak egy koldus vagy. Te csak egy senki vagy. Te már nem is számítasz a társadalom számára. Ne zavard a mestert, lásd, Jeruzsálem felé tart. Bizonyára sokan nem tudták, hogy miért. Már halálra ítélték, már kimondták felette az ítéletet. Már nem sokára készült neki a kereszt. És Jézus ez a halálra szánt, úgy megy át Jerikón, hogy közben életet ad valakinek. Mert neki ez az egyetlen egy ember is, akit a többiek úgy leintenek, lebecsülnek, el akarnak hallgattatni, ez az egyetlen egy ember is fontos. Mert Istennek minden egyes ember fontos. És nézzük meg, hogy ezen történetekben, hogy estére estére végig haladunk a négy szemköz Jézussal összegyűjtő címen, kiderül, hogy Jézus mindig egy emberrel foglalkozik, akkor is, ha a tömeg közepette történik ez a négy szemközi találkozása, azzal az egy emberrel, akit meggyógyít, akinek visszaadja a látását, vagy akiből kiűzi a tisztátalan lelket, vagy akinek megbocsátja sok-sok bűnét, ahogy hallottuk tegnap este az asszonyról. Igen, mert Istennek mindig fontos az egyetlen ember. Egy neves Iránból menekülni kényszerült író, Salman Rushdie, mivel megírta a Sátáni versek című művét, amiben az iszlám vallást megsértette állítólag, az iráni vallási vezetők a világi hatóságokkal karöltve, hát tudjuk, hogy ott ez a kettő szorosan egybe fonódik, halálra ítélte ezt a menekült írót. Egy tévé interjúban megkérdeztek egy ilyen iráni vezetőt, hogy nem túl súlyos-e ez az ítélet, hogy egy könyv megírása miatt csak úgy halálra ítélnek valakit, ráadásul egy ilyen neves embert. A válasza ennek a vallási vezetőnek, muzulmán vallási vezetőnek az volt, hogy nálunk egy ember élete nem számít. Nálunk az ügy számít. Milyen döbbenetes. Az ügy érdekében akár feláldozzuk az embert is. Ráadásul nem is egy isteni ügy, hanem egy ferdetanítás ügyének az oltárán áldoznak fel sokakat. Nos, hát ez döbbenetes. Nézzük meg, hogy Isten szemében az az egy ember is mennyire fontos. Hogy elmegy egy emberért Jézus a zsinagógába, Kapernaumban. Noha sokaknak tanít, de egyet gyógyít meg. Mert az az egy ember neki fontosabb, mint minden más ügy. És itt is erről van szó. Megáll egy emberért. Mert igenis egy ember a maga nyomorúságában, amikor elkezd kiáltani hozzá, megállíthatja magát az élő Istent. Aki odafordul, aki szóba áll. Akinek a hívása fölerősödik végül, mert akik előbb el akarták hallgattatni ezt a koldust, végül már Jézus eszközeivé lesznek, és azt mondják ennek a vak embernek, bízzál, kelj föl, hív téged. Persze tudjuk, a tömeg hangulata hamar változik. Tudjuk, hogy egyik percről a másikra ellene fordulhatnak annak, akivel korábban egy követ fújtak. Itt viszont nagyon érdekesen hangzik ez a biztatás. Bízzál, kelj föl, hív téged. Mert Isten nem felejtett el. Mert Isten meghallja a kiáltásodat. Lehet, hogy másodszor kell kiáltanod ahhoz, hogy megálljon Isten. Lehet, hogy harmadszor. És lehetne megint akár zárójelesen egy egész külön fejezetet nyitni a meghallgatott és a meg nem hallgatott imádságokról. Mert sokan úgy gondolják, imádkoznak egyszer-kétszer, nem válaszol rá Isten. Tehát nem hallgatja meg, és akkor van ilyen direkt következtetés, talán nem is létezik, vagy ha igen, akkor közönös a mi sorsunk iránt, nem törődik velünk, nem figyel ránk, pedig nem igaz. Madács Imre úgy fogalmazott az ember tragédiájában, hogy a gép forog, az alkotó pihen. Mármint a teremtett világ gépezeteit Isten elindította, és utána, hogy visszavonult pihenni. Sokan, ha nem is tagadják a létezését, de úgy gondolják, úgy hiszik, hogy rég visszavonult pihenni, úgymond. És nem törődik ennek a gépezetnek a sorsával, amit ő elindított a teremtéskor. Márpedig lám Jézus érkezése Jerikóba éppen ennek a bizonyítéka, hogy törődik, igenis törődik. Hogy egyetlen vakember életébe elhozza a világosságot. Mert ő nem felejti el az embert. Mi emberek nagyon sokszor elfeledkezünk egymásról. Az Ószövetségben, Ézsaiás könyvben van egy ilyen kérdés, elfelejtkezhetik-e az anya az ő gyermekéről? Hát a természetes válasz az lenne, hogy nem. Tudjuk, hogy vannak szomorú esetek, amikor igen. És ezt nagyon jól tudja ott a próféta is, és úgy válaszol, hogy ha elfeledkezne is egy anya a gyermekéről, de én te rólad el nem feledkezem, mondja Isten, ő választott népének. Én rólad el nem feledkezem. Svájcban történt egyszer egy kisvárosban, hogy élt ott egy kiváló egyetemi tanár, aki szinte az egész generációt, város lakosságát, ő nevelte fel, híres pedagógus szakember lévén. 70 éves korában vonult nyugdíjba, Aztán megélte a 80. évét is, de közben a város elfelejtette ezt az idős professzorát. És akadt egy nagyon hűséges, szerető, tisztelő tanítványa, aki a helyi újságban az elfelejtett híres öreg professzor 80. születésnapjáról így emlékezett meg, ezt a rövid szöveget közölte az újságban, hogy XY professzor még él. És akkor ezt, mint a város lakossága, megrendülten, hogy hát ők már elfelejtették. És akkor táviratok özöne, sokasága indult az öreg professzor felé, sokan meg is látogatták őt, és bocsánatot kértek tőle, hogy bizony elfelejtették ezt az öreg tanítómesterüket. Én te rólad soha el nem felejtkezem. Hallottam már olyan pedagógusról a mi környezetünkben, aki letanította az életét évtizedeken át, és mikor nyugdíjba vonult, elmondta azt, hogy a hosszú évtizedek során egy-két diák akadt, aki időnként még felhívta, vagy meglátogatta, és megköszönte neki azt a munkát, amit belefektetett az ő tanításába és nevelésébe. Igen, ilyen feledékenyek, és ilyen hálátlanok tudunk lenni mi emberek. Bizony, Isten rólunk meg nem feledkezik. Látja azt, hogy most ez a fiatalember, Bartimeus, milyen helyzetben van. És Jézus megáll azért, hogy megszabadítsa a vakságtól, és új látást adva neki, új élet lehetőségre hívja elő. Annak idején a neves szobrász művészt, Michelangelót látta valaki, amint egy otromba, faragatlan márvány tömböt szemlél behatóan. És megkérdezte ez a mellette álló valaki, hogy hát mit néz úgy, mester? És ez a híres művész, Michelangelo, azt válaszolta, hogy egy angyalt látok benne, és azért jöttem, hogy felköltsem. Egy otromba márvány tömbben. Ott alszik egy angyal. És én azért vagyok itt, hogy kiszabadítsam belőle. Hát ezt teszi Jézus. A bűn elrutította az életünket, megvakított. Lelki látásunktól megfosztott. Ezért látjuk ferdén sokszor egymást. Talán nagyobb ellenségnek látom azt, aki mellettem van, mint amilyen. Talán sokkal több rossz tulajdonságot mondok róla, mint amennyi neki van. Magamat pedig sokszor tisztábbnak, jobbnak mutatom, mint ami vagyok. Ez mind a ferdelátás, a lelki vakság, kisugárzás az életünkben. Most Jézus Krisztus látja azt az angyalt benned, akit ki lehet hozni belőled, ha ő a kezébe veszi a te életed deformált otromba, márvány tömbjét, mondjuk így. És igen, ezt teszi ezzel a Nikodémussal is. Amikor megáll, hívja, megszólítja, megkérdezi, mit akarsz, hogy cselekedjek veled. Mert hogy ő cselekvő Isten. Nem csak tanít. Látjuk, legtöbbször úgy vannak a csodák leírva itt az evangéliumban, hogy Jézus tanít. Mint ahogy az első esti történetben, a zsinagógában, Kapernaumban tanított, és utána meg kiűzte a tisztátalan lelket abból a beteg emberből. Mert Jézus nem csak elméleti tanítást ad, hanem ő rögtön gyakorlatba ülteti az Isten erejét. Nem csak a szavaiból sugárzik az erő és a hatalom, hanem a tetteiben is rögtön bebizonyítja, hogy Isten azért jön, hogy helyreállítsa azt, amit a bűn elrontott. Azért jön Jézus Krisztusban az irgalom, hogy a rászoruló találkozhasson vele. És itt megtörténik ez, mint ahogy sok más esetben megtörténik. Szalézi Ferenc, a neves szentje Istennek azt írta, hogy minél teljesebb lesz a nyomorúságunk tudata, annyival mélyebb lesz az Isten jóságába és irgalmába vetett bizalmunk. A nyomorúság és az irgalom ugyanis olyan szorosan összetartoznak, hogy egyik nem gyakorolható a másik hiányában. A nyomorúság és az irgalom. Itt találkozik. Jézus és Bartimeus. Az irgalom Jézusban megérkezik, a nyomorúságban levő Bartimeushoz. És ebből fakad ennek az embernek az egyetlen nagy esélye. Mester, hogy lássak, válaszol a Jézusi kérdésre. Mit cselekedjen vele? Mester, hogy lássak. Az irgalom elkezd cselekedni. Ágoston, akit idéztem már a héten, neves egyházatja, azt mondja, szeretve a szerethetetlent, szerethetővé tettél. Magáról beszél Ágoston, a neves egyházatja. Miután megtérésre jutott sok-sok ellenkezés után, nehezen adta meg magát Istennek. Így fogalmaz, szeretve a szerethetetlent engem, szerethetővé tettél. Nem vagyunk mi sem mindig szerethetők. És ő mégis szeret minket. Azért, hogy szerethetővé tegyen minket mások számára is. És hogyha a melletted levő szerinted nem mindig szerethető, akkor szeresd jobban, hogy szerethető legyen. Mert ha valaki jégcsap természetű és dermet lelkű, ebből az állapotából csak úgy lehet kioldani, hogyha kellő mennyiségű szeretet adagot kap, mint tavasszal a vastag jég, amelyik a nap sugarai alatt elkezd olvadni. És minél erősebb lesz a nap, minél melegebb lesz a tavasz, annál kevesebb jég marad, és a végén teljesen elolvad. Most hát, az isteni szeretet mértékétől függ az, hogy mennyire lesz szerethető az, aki melletted van. És az isteni szeretet mértéke rajtad keresztül kell, hogy a másikhoz elérkezzen, azért, hogy ő is szerethetővé váljon. Lám Jézus itt most bevonja még a környezetében levő embereket is, akik korábban el akarták némítani ezt a kiáltozó vak Bartimeust, bevonja azokat is, hogy az ő szeretete megérkezzen hozzá. Mert Jézus oda üzen, előhívják ott a tömegben ezt a vakembert, és azt mondják neki, hogy bízzál, kelj fel, hív téged. Bízzál, kelj fel, hív téged. Milyen rövid, tömör, velős, de szívreható, megmozgató, talpra állító üzenet ez. Bízzál, kelj föl, hív téged. Ó, de jó lenne ezt újra és újra hallani. Talán amikor elcsigged a szíved, talán amikor roskadozik a térded, talán amikor elveszted a reménységedet, talán amikor gyötör a bűntudat, vagy amikor éppen a betegség sújt, vagy amikor a halál félelem szorongat, akkor újra és újra hallani, bízzál, kelj föl, hív téged. Hányszor hallunk ilyen biztató szót Isten részéről? Az egész Szentíráson végigvonulnak az ilyen biztató szavak. Amikor Jézus Krisztus szava elhangzik, akkor talpra állnak az emberek. Lásd a Nain ifjút, lásd Lázárt, akit a sírkamrából hív elő. És megtörténik a csoda. Csak az a baj, hogy mi sokszor megtorpanunk, amikor már csodáról hallunk, hogy az nem lehetséges, de igenis lehetséges. És mi nagyobb csoda annál, mint amikor egy ember kioldódik az engedetlenségének, merevségéből, és talpra áll, és odafordul Istenhez, és igent mond neki. Ez a legnagyobb csoda. A testi gyógyulásnál is nagyobb csoda egy ember újjászületése. Egy ember lelki látásra jutása, amikor már helyesen látja Istent, helyesen látja környezetében levő embereket, önmagát is, és ennek a helyes, világos látásnak a birtokában megnyeri élete egyensúlyát. ez történik itt. Mester, azt szeretném, hogy lássak. Hogy lássak. Mert téged se láttalak soha eddig. És most, hogy meg fog nyílni a szeme, legelőször ez az ember Jézus fogja látni. És a Jézus látása után fogja látni a többieket ezután. A jézusi szemüvegen át nézve a társadat, a gyermekedet, a kibírhatatlan természetű idős anyósodat, vagy nem tudom, szomszédodat, egészen másként fogod látni. És ez a csodája az isteni szeretetnek. Mester, az az olajom, hogy lássak. A te szemeden keresztül lássak. A te szemeddel lássam a világot, saját életemet, környezetemet, és akkor helyesen fogom megítélni őket. Azt mondja Jézus ennek az embernek, eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követte Jézust az úton. Eredj el, a te hited megtartott téged. Vajon ki mondhatja ezt fölötted Jézus? Eredj el, a te hited megtartott téged. A te hited megtart téged? Nagy kérdés ez. Az én hitem megtart engem? Van olyan erős hitem, aminek megtartó ereje van? Mert bizony enélkül süllyedni fogunk. Kicsim hitű, miért kételkedtél, mondta Jézus Péternek, amikor süllyedett ott a tengeren? Mert nem volt elég erős hitem. A te hited megtartott téged. Ugye hallunk olyan tragédiákról, hogy egy-egy híd leszakad. Miért? Nem tartotta meg a rajta át gördülő tehervonatot, vagy teherautó nagy súlyát. Nem volt elég tartó ereje. És hány ilyen tragédia történt már a világon? És bizony olyan döbbenetes, amikor emberi életeknek nincs tartó pillére, nincs elég erős hit, és összeroppan a terhek súlya alatt. Mert terhek vannak bőve. És bizony olyankor, amikor leteszteli úgymond az élet, ami hitünk erejét, tartóképességét, szilárdságát, akkor derül ki, hogy mit ér a vallásosságod, mit ér a hited, mit ér az Istenbe vetett reménységed. Könnyű úgymond hívőnek mutatkozni, vagy vallásosnak lenni, vagy templomosnak lenni, amíg az élet napfényes oldalán haladsz, és semmi probléma nem gyötör. De bizony, amikor jönnek a próbák, a súlyos terhek, akkor derül ki, hogy mennyit ér a hitünk. Eszembe jut édesanyám, akitől sokkal többet tanultam, mint a teológiai évek tanulmányai alatt, mert 46 évesen lett rákbeteg, és 5 évig húzta ezt a betegséget, míg 51 évesen hazaszólította az Úr. Ez alatt az 5 év alatt az én halálra készülő, hitben élő édesanyám betegágya mellett sokkal többet tanultam élet és halál titkáról, mint bárki mástól. Mert soha nem láttam kétségbe esetnek, soha nem reménytelen hangulat árat körülötte, hanem bármikor meglátogattam, gyakran tettem, mert ott volt a kolozsvári kórházban, akkor voltam az egyetemen Kolozsváron. Mindig ő biztatott, ő vette elő az igét, ő közölte mindig, hogy mit mondott ma reggel nekem az Úr, és a szobatársai is, akik szintén halálos betegek voltak, minden nap hallották általa az igét, ott volt vele a román nyelvű Biblia is, jól tudott románul, közölte a román nyelvű betegekkel is a napi isteni üzenetet, és hangosan imádkozott érettük is. Azért, mert a próba súlya alatt a hitének a szilárdsága kiállta ezt a próbát. És bizony, ezért tudott Isten olyan lelki erőt adni, hogy amikor édesanyám elköltözött az Úrhoz, akkor a virasztója estején én negyedéves teológus létemre tudtam prédikálni a koporsója mellett. Mert Isten ereje föléje emelt a veszteség fájdalmának. És el tudtam mondani a nagyon nagy gyülekezetnek, édesapám ott volt lelkész a faluban, édesanyám ott volt tanítónő, és nagyon szerette az egész falu, Jaj, melegszívű asszony volt. Hogy nincs semmi fájdalom, ezt rosszul mondom, fájdalom volt a szívünkben, nincs semmi lázadás és panasz Isten ellen a szívünkben, mert tudjuk, hogy itt nem történt egyéb, mint az, hogy Isten Jézus Krisztus által keblére ölelte az ő földi mennyasszonyát, akit nagyon szeretett. Most hát testvéreim, ezt jelenti az, hogy a te hited megtartott téged. És jó lenne, ha ilyen hétköznapi, gyakorlatias, apró pénzre váltott módon tudnánk mi megélni, hogy mit is jelent az, amikor Jézus azt mondja valakinek, eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követte Jézust az úton. Követte Jézust az úton. Miért? Mert Jézus adta meg a látását. Mert Jézus adja meg az újjelt reménységét. És akkor nyilván ragaszkodik hozzá, követi őt. Nem akar elmaradni tőle többé. Ó, hányszor elmaradozunk tőle. Olyan jó lenne. Ez a ragaszkodás, ilyen szent szeretettel való oda fonódás és kötődés örökre, ami megváltó Urunkhoz. Hadd fejezzem be keresztes Szent Jánosnak, középkori spanyol misztikusnak egy gyönyörű himnusz részletével. Azt mondja, szent szeretet, mély gyöngéden sebzed meg lelkem legmélyebb központját. Szívét nekem adtas, én teljesen övé lettem. Semmit sem tartva vissza, lettem végleg mennyasszonya. Lelkem minden javával ezentúl neki szolgál. Nincsen más ténykedésem, hogy csak őt szeressem. Ha már nem találnak többé engem, mondjátok, hogy elvesztem, nagy-nagy szerelembe estem, valakinek önként rabja lettem. Ugye utal ez a gyönyörű középkori himnusz az énekek énekére, ott van egy ilyen passzus, hogy a leány mondja, ugye a mennyasszony keresi a hőlegényt az őröknek, hogy amikor nem találtok engem, mondjátok, hogy nagy-nagy szerelembe estem. Valakinek önként rabja lettem. Bárcsak ezt tudná a mi szívünk is zengeni, miután ilyen csodálatos, megújító és mennyei fényt hozó találkozásban volt részünk a világ világosságával, Jézus Krisztussal. Amen. Gyertek, imádkozzunk, drága testvéreim! Megváltó Úr Jézus, köszönjük, hogy megérkeztél Jerikóba. Abba a valamikor megátkozott városba, ahol fiak élete árán épült a jövő. Urunk, látod, hogy sokszor rámegy a fiak öröme, békéje, nyugalma, arra törtetésre, rohanásra, karrierépítésre, pénzszerzésre, amiben belelóval sokat, sok-sok embert ez a mai világ is. Óvj meg minket, Urunk, attól, hogy ilyen áldozatok legyenek körülöttünk. Urunk, köszönjük, hogy Te az átok földjére elhoztad az áldást. A sötétségbe elhozod a Te mennyei világosságodat. A koldus életeket kiegyenesíted, az útszélről összeszeded, és visszaadod elvesztett méltóságukat és tisztességüket. Köszönjük, hogy így teszel minket ismét az Atya gyermekeivé, a tisztelt és megbecsült mennyei Atyának a gyermekei lehetünk mi, akiket Te drága áron visszavásároltál a gonosz hatalmából, azért, hogy mi otthonosan mozogjunk Isten szeretetébe. Köszönjük neked ezt a csodát, amit újra és újra átélhetünk a Te közeledben. Urunk, Te látod, hogy ha valamikor is világos lelkilátásra jutottunk, hogy újra és újra el tud homályosulni ez a látásunk. Mint ahogyan a szemüveg is javít a látáson, de rendszeresen tisztítani kell azt a szemüveget azért, hogy a homályosság vagy a szennyfolt ne gátolja a látásunkat. Köszönjük, hogy így tisztogatod lelki látásunkat is. Minden ilyen alkalom erre van. Köszönjük neked, hogy így akarsz minket helyes látással megajándékozni, hogy lássuk a mellettünk levőben a testvért, azt, aki akár éppen irgalomra szorul, vagy segítségre szorul, akinek a szíve éppen didereg, mert nem kapja meg, talán a megfelelő szeretet adagot tőlünk, könyörülj hát rajtunk, hogy megduplázzuk a szeretet adagot mindenki irányában. Azért, hogy kevesebb legyen a didergő szív ezen a világon. Köszönjük neked hálaadással, hogy csodálatos módon munkálkodsz ma is mindnyájunk életében, szent lelked tüze és melege által, és hisszük, hogy otthonossá, vonzóvá teszed mások számára is a te követésedet, hogy veled menjünk mindnyájan a mennyei dicsőség felé, a te utadon. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imád, drága testvérek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.